Hitvilág. A teljesség felé.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Boldog új esztendőt kívánok az év első napján. Olyan beszélgető társam lesz, aki néhány nap múlva tölti be 70. életévét. Országszerte becsült lelkivezető, szónok Barsi Balázs. A megkezdett beszélgetést, a mai műsor folytatását január 3-án vasárnap a megszokott időben a Hitvilág című műsorban hallhatják majd. Barsi Balázs ferences szerzetes 1946. január 5-én látta meg a napvilágot. Idősebb vagy Balázs atya, mint az új forint. Közelgő születésnapod alkalmából megjelent egy olyan kötet, amely téged köszönt, és nem tudom pontosan, nem számoltam össze, de vagy 70-80 híved mondja el, hogy mit köszönhet neked, mit kaptak tőled, köztük püspökök, rendfőnökök, családapák, családanyák, nagyon-nagyon szép kötet. Én úgy látom, hogy te olyannak nőtted ki magad így a Magyar Egyházon belül, mint Dosztojevszki starecei. Hogyan viseled ezt, hogy mindenki tőled kér tanácsot? Van-e, akitől te tanácsot tudsz kérni? Nem magányos-e az, aki mindenkit tud segíteni? Hogyan éled meg mindezt a népszerűséget? Gondolom ajándékként örülsz is neki, de komoly tehertétel lehet.
Igazából teljesen idegen. Ezt nem hiszi el az, aki nem én vagyok. Hogy mikor úgy körülvettek, és hát volt ez a könyv bemutató, igazából úgy éreztem magam, mint egy 7-8 éves kisfiú, mert belülről nem öregszem, és ezek körülvettek, és minthogyha vádoltak volna. Szinte sebző volt ez a sok jóság, és nekem az jutott eszembe, hát ha az utolsó ítélet is ilyen lesz, hogy a meggyónt bűneinket a Jóisten nem emlegeti, de azt mondta jobbján állóknak, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, és azok kérdezik, hogy mikor? Hát ránk olvas olyan dolgokat, amiket ő tett általunk, és hát ez nem álszerénység, ez egy csoda volt számomra. És hát abból, amit mondtál, kedves Csongor, hála a Jóistennek, valahogy nem érzékelem ám. Mert egyik készületből a másikba esek át, és mindig van bennem szorongás. Amikor beszélek, akkor nincs szorongás. A predikáció az öröm, az pünkösd, az hatalmas felszabadulás, de bizony a készülődés, az a pusztaság, a teljes semminek a megtapasztalása, mint egy a Jóisten gondoskodik arról, hogy hát amikor úgy örülnek a prédikációnak, és jönnek, és visszhang van, hogy akkor én tudom azt, hogy hát végső soron kitől származik. Tehát van egy pont, 70 évesen tapasztalom meg ezt, ahol ez nem álszerénység, nem is nagyképűség, nem tudom mi, egy reális látás. Hát ezért is érdemes idősnek lenni. Mindig mondtam, hogy a öregjeink legtöbb egy kicsikét csalt. Nem mondták meg nekünk, hogy nagyon jó öregnek lenni. Nagyon jó. Egészen más világ. Erről, hogy én, hogy az országban tudnak rólam meg, hogy ennek tartanak, nem tudok semmit. Most úgy fölvillant, most pedig megijeszt. És hát biztos, hogy egy nagy magánnyal is jár, de olyan puha, kibélelt, csodálatos magány, amiben meg lehet pihenni. Hát, hogy a boldog John Henry Newman bíboros mondja, hogy hát amikor egyedül vagyok, akkor vagyok legkevésbé egyedül. Ugye ott vannak a elment szüleim, bátyám, a rendtársak, és valahogy egyre jobban kinyílik az egész emberiség. Amikor megyek az oltárhoz, akkor mindig a szüleim, azok szülei, végig az első emberig, de minden ember. Mintha Golgotára mennék, és kitágul az egész, és már nem tudok csak valakiért imádkozni. Hát ez az egyetemesség is egy ajándék. Nem is tudom, hogy mit mondjak. Isten kezébe vagyunk, és ha valóban akarunk az ő kezébe lenni, akkor felhasznál minket. De vigyázzunk, ez rossz szó, mert azért nem úgy használja, mint én ezt a mikrofont. Boldog tárgy vagyok a kezébe, mert nem tárgy vagyok. Mert átmegy rajtam az ő irgalma, üzenete, és hát nekem is szól. Nem tudtam még ezt feldolgozni, de nem is nagyon akarom. Általában nem vagyok önelemző. Szeretem gyakran gyónni, felsorolom a bűneimet, mondjon valamit. A lelki atya oldozzon fel engem, én nem tudok számot vetni. Soha se sikerült, úgy kicsit irigylem is, meg mérges is vagyok arra, sok évvégi felszólításom, és összegezzük ezt az évet, mi jót tettünk, mi rosszat, és lezárjuk, én semmit nem tudok összegezni, semmit nem tudok lezárni, mindig szégyellettem így magamat. Most már nem szégyellem, hát az Isten kezében van ez az egész, ahogy a Pió atya mondja, Szent Pió atya, hogy múltamat irgalmadba, jelenemet szeretetedbe, jövőmet pedig gondviselésedbe bízom.
Sokaknak vagy mestere, ez kiderül ebből a kötetből, de minden mesternek kell, hogy legyenek mesterei. Voltak-e, akik elkísérnek egész életutadon, és mestereidnek tekintett? Tehát kikből táplálkozva alakult ki az idők folyamán az a Barsi Balázs, akit oly sokan szeretnek, akire oly sokan figyelnek?
Már megint nem tudok összegezni, csak úgy fölvillannak. A szülői ház a legnagyobb mester. Amikor megszülettem, a nagymama, aki egy ilyen erős lelkű, olyan bibliai erős lelkű asszony volt az családba, édesanyám, édesanyja, január 5-én azt mondta, otthon születtünk, hogy kereszteljétek meg másnap, mert az Úr Jézus is akkor keresztelkedett, és ne legyen sokáig pogány. Ne legyen sokáig pogány, hogy milyen értékes, nívós keresztény hit volt abban a parasz családba. Néha ezeket az új néprajzkutatókat hallgatom, nagyon okosak, egyetemet végeztek, de aki nem született bele, 80%-át nem érti. Annak a mélységes, katolikus keresztény hitnek, megint csak a nagymama jut eszembe, ugye megtanította a régi imádságokat is, amely visszamegy a középkorhoz, a Grál legenda. Aztán lehet, hogy a pogány ókorba, hogy én lefekszek én ágyomba, mint szép Jézus koporsóba, három angyal őriz engem, egyik őrzi testemet, második a lelkemet, harmadik a bűnös lelkem végóráját várja. Kelj fel, szép Szűz Mária, megfogták a Szent Fiadat, dárdával dárdázták, tövis koronával koronázták, egy csepp vérét elejtették, az angyalok oda mentek, felszedték, Krisztus Urunk elejbe vitték. Krisztus Urunk azt mondotta, aki ezt az imádságot reggel este elimádkozza, 7 halálos bűne megbocsátatik. Én dr. Sudár Dezsőnek voltam a hittanosa, aki tanította a hittant, és az volt az élmény, maga a hittan. Nagyon tudott. Igen. Ő fiatal ember, aki szépen kirúgtak Dombóvárról, mert az ifjúságot úgy megfogta, és ő meghatározásokat is tanított nekünk. A szentségeket a szívünkbe véste, nem csak az agyunkba. És rögtön, mint egy kis teológus, én mondtam a mamának, mama, ezzel baj van. Hát hogyan bocsáttatik meg 7 halálos bűnöm, ha nem gyóntam meg? És mit mondott a nagymama? Kisfiam, ezt csak úgy mondjuk. Nagyon szeretnék egy könyvet írni, nem fogok. Nincs rá idő, nem az én tálcám. Ezt csak úgy mondjuk. De jó lenne néprajzosokkal beszélni. Tehát egy hatalmas nagy tisztelet a hagyomány irányt, amely visszanyúlik valahova, amit ő is úgy kapott és továbbad, de a katolikus hitében ezt nem így hiszi. Nagymama nem állt le, hogy akkor most én nem megyek gyónni, de át kell adni. Homlok egyenest szembe van a mai civilizációval, hogy van valami, amit a mélységekből hozunk, gyökerek, lehet, hogy még pogány is, hát aztán nem pogány volt, hanem ez egy mélységesen katolikus lelkületből fakadta, hogy később megtudtam, ugye a nagy néprajzostól,
Erdélyi
Zsuzsától, hogy ezek az önfeloldozó betétek, ezek úgy születtek, hogy Somogyba Zalába két pap maradt a török után, és a nép nem jutott gyónáshoz, de szeretett volna gyónni. És akkor ezeket betették, hogy megnyugodjon a lelkiismeretük. Egyébként hadd mondjam, hogy teológiailag igazuk volt, mert voto confessione, a gyónás akarásával feloldozást nyer addig, amíg nem találkozik pappal, mert ő szeretné bevallani az egyháznak a bűneit. Na most ez csak egy fölvillantás a nagy mestereim közül. Meg édesanyám, édesapám svábember, németember, én Teixler Istvánnak születtem. De ő felvette édesanyám nevét, a Barsit, és aztán rendbe pedig Balázs lettem. Egyébként édesanyámat úgy csúfolták az iskolába, hogy Barsi Balázs. Mert az édesanyja Balázs Julianna volt, és ahogy diktálta be, hogy Balázs Julianna, akkor elnevezték Barsi Balázsnak. És hát ebben a légkörben, hogy egy család mit tud adni a gyereknek, át tud adni egy egész teológiai tanszéket, egy filozófiát, mindent becsomagolva, egy-két mondatba, amiben egzisztenciális elkötelezettség van az Isten iránt, és szeretet, föltétlen szeretet a gyerek iránt. Na most ezt bontotta ki a Bencés gimnázium. Ugye én 3 éves koromban kijelentettem, hogy pap szeretnék lenni. Hát aztán, amikor 8. osztályba kerültem, akkor mi tudtuk, hogy az Esperes úr tudta, hogy maradtak fönn katolikus iskolák. Sok pap még azt se tudta, olyan hírzárlat volt 1960-ig. És hát akkor elküldtek Győrbe. Dr. Bánhegyi Jobb, az irodalom tanárunk, egy Görömbei Andort nevelt, aki talán 2-3 évvel idősebb, a Csévarga István irodalom történészt. És hát azok az órák felejthetetlenek voltak. Dr. Holenda Barnabás, atomfizikus, tanította nekünk a matematikát, aki egyszer emlékezte, mert azt hiszem 4. évben már meghalt, ő volt a házfőnök igazgató, 3 évben prédikációt nem vállalt, egyszer említette Isten nevét. De akkor mi kamaszok megremegtünk. Egy gyerek sorozatosan nem készült. És leejtett hangon mondta, hogy fiam, te hogy akarsz üdvözülni ilyen lusta élettel? Nem rögtünk ezen. Átjött a hangján az, hogy akarsz te üdvözülni, hogyha Isten előtt ilyen életet élsz? Tehát neki nem az a fontos, hogy milyen tehetséges és hányas kap matekból, de nem dolgozik. És hát a többiek, az osztályfőnök úr, akire azt mondtuk, hogy azért született a világra, hogy osztályfőnök legyen. Élvezte. Dr. Kelemen Atanáz történelmet tanított. Volt egy ilyen kategória, hogy fiúk, ezt tudni, de nem mondani. Tehát ő azért belopta 56-tal, stb. Azért az igazságot, és az nagy merészség volt. Ott volt Jáki Teodoz atya, másodikba jött oda. Először a Zénó, a bátya tanította az éneket, meg énekkart vezetett. Hát a Teodoz egy csomó pap azért lett, mert ott volt egy 33 éves volt akkor. Fiatal Bencés, aki csupa vidámság volt, viccelt, gyönyörűen orgonált, és egy szerzetes pap, aki boldog. Hát az olyan hivatás keltett, hogy az hihetetlen. Hát én orgonistája is lettem. Hát azok az évek, ott volt a rektorunk, a prefektusunk Rábner Oswald, a rektor Kemény Dózsa atya. Egy szombat este beszélt Newman Bíborosról, aki ilyen korban, mint ti vagytok, 15 éves korban, rájött arra, hogy két alapvető valóság van. Én és az én teremtőm. És megtanította azt az éneket, hát bár olyan gyengébb fordításban, de még énekeltük is, hogy vezeste drága fény a köd, de mély, éppen ködös utakon megyünk most. Vezess tovább a cél, messze még egy-egy lépés elég. Ahogy a lépésre lépésre kereste az igazságot, és megtalálta a katolikus egyházat. Nem tudnám elmondani azt a sok kincset, amit ott kaptunk. Ilyen katolikus iskola nincs több, mert ott volt valami 20 bencés, sehova nem mehettek, lelki gyakorlatban nem futkoshattak ide-oda, csak velünk foglalkoztak szeptember 1-től június nem tudom hányadikáig. karácsonyra mentünk haza, meg húsvétra. Valami csodálatos volt. És hát a rendbe egy Asztrik atya, a festő, aki a karom között halt meg.
Rendben.
A Ferences rendbe. A Szent Öreg, Ákos atya, drága Ákos atya.
Mielőtt a Ferenceseket elkezdenéd említeni, volt egy átvezető, nem bencés lettél, hanem a Sekrestyében találkoztál valakivel, valaki által kaptál egy könyvet. Tehát a Ferencességedre térjünk ki egy pár mondattal, hogy kiláttál a bencés gimnázium falai közül, és végül is nem ott horgonyoztál le. Ennek oka volt.
Hát ez aztán arra is tanít, hogy miért nem adunk egy-egy könyvet fiataloknak, karácsonyra könyvet, olyant, ami neki való. Ott volt a Sekrest, és a Boci volt, mert sántított a Feri bácsi civilbe. Tulajdonképpen pápán ő ferences lett, csak sántasága minden miatt, hát be se öltöztették, olyan örökös harmadik rendi testvér volt, és mennyire képviselte Szent Ferencet, az a boldog, vidám egyszerűség mindig huncutkodott az apácákkal, akik ott dolgoztak, ugratta őket. Valami csodálatos egy ember, és egyszer csak nekem adta Szent Ferenc életét. És amikor olvastam, azt tudtam, hogy ez egy rosszul van megírva. Hát a Bányhegyi Jobb Irodalom szakkörében, vagy ez egy gics. De az, akiről szólt, az örökre megragadott engem. Úgyhogy kimenőre nem tudtam senkivel kimenni a társaim közül. Ott bolyongtam szédülten a Dunaparton, amiközben jött a keksz és ostagyár édes illata, és hogy hol vannak ezek, vagy vannak-e Magyarországon, nekem oda kell menni.
Szóval, hány éves voltál ekkor? Hányadikos voltál?
Hát olyan 15 éves lehettem, és hát ez egy hatalmas, nem tudom mihez lehet hasonlítani, kiragadott szinte a világból, és hát a Ferences hivatásomnak biztos jele, hogy én a bencéseket nagyon szerettem. És miért nem merült föl bennem az, hogy bencés legyek, mikor mindent tőlük kaptam? Hát mert a hivatás az nem pszichológiai folyamat azért, hanem azért az gondviselő Istennek valami érintése. Hiszen hogyan mondhatja egy 3 éves gyerek, hogy elhatároztam, hogy pap leszek? Mi az, hogy elhatároztam, és így is maradt végig? És hát akkor alig vártam, hogy lássak Ferencest, vagy... És jöttek a diákok Esztergomból, Ágoston atya és az osztálya. És hát akkor itt Magyarországon is vannak. Aztán az egyik érettségi elnök Ferences volt, futottam utána, amikor láttam élő embert abba a habitusba.
A barna ruhába.
Igen. És hát akkor jelentkeztem 4. év végén, és nyáról jött a levél a provinciális atyától, hogy fölvett, és hát készülődtem. Csodálatos idő volt az. Az a teljes kiragadottság ebből a világból, hát éppen a világért. Vélem, milyen érdekes volt az, hogy akkor még úgy volt, hogy 7 évig nem megyünk haza. Igen,
7 évig?
Igen, a pap szentelésig. És hát közben jött a zsinat utáni rendelkezések, és nem tudom, 3 vagy 4 év vagy 5 év, nem tudom már, akkor mehetünk először haza. Sose felejtem el, amikor édesanyám, édesapám elkísértek. Édesanyám elengedett. Édesapám is, de akkor láttam, hogy kicsordulnak a könnyei. Nagyon vidám ember volt, 60 éves korában halt meg. A Donkanyarból mit hozhatott haza, nem tudjuk. Egyszer csak elkezdett szédülni, és kikötött a bérmafia kezei között, ugye a pécsi klinikán, és hát ott már én úgy láttam, viszont már akkor Ferences tanár voltam, hogy csak a Szent Kenetet adtam föl, tele vidámsággal, viccesen, És akkor ott álltak, hogy jöttünk le az ebédlőbe. És hát egy-két jól megtermett atyafi is jött ott le. A vidatya, az amandatya, hát mind messze 100 fölött volt a kilóba. És édesapám mondta, na, ezek derék emberek. Akkor úgy megnyugodott, hogy itt nem fogok éhe halni.
No, és most már szólhatsz azokra a ferencesekről, akik mestereid.
Hát mesterem volt Gottfried atya. Azt lehet mondani, hogy olyan közép tehetség. És mégis nem voltak nekünk ott ferences könyveink, nem voltak ezek a nagy ferences elemzések, dolgozatok, amit hát részben én is kezdtem hazahozni Strasbourgból, Cajetan Essernek a tanulmányai. Erről semmit se tudtunk, egy lefolytott világban voltunk, sőt, én is tiltakoztam, hogy valami lelkiolvasmányt adott a kezünkbe, és hogy ez nem ferences. De hát ott voltak Szent Ferenc iratai, a szép, hogy megnéztük, mégis átadta a lényeget. Ő egy Istennek élő ember volt.
Ő volt a novicius mesteretek, magiszteretek, ugye? Gottfried atya.
Igen, igen. És aztán öten voltunk noviciusok, ugye csak tanár lehettünk, ezért az egyik az világi pap lett, mert ő nem vállalta a tanítást. Egyik pedig elment a rendből, és családapa, nemrégen találkoztam vele, és maradtunk sorrendben így, hogy Kolos, én, Vilmos. Mert ugye, ahogyan felvettük a kapuciumot, mikor beöltöztettek egy csöndes augusztusi reggelen, akkor az örök rangsor lesz a rendbe. Tehát a Kolos atya ugye idősebb volt,
ő most néhány lesz... nappal, most bizony, volt 70 éves.
Bizony, a jó Isten éltesse, mi mindig nagyon jobban voltunk hárman. És aztán, hát akkor így álltunk be ugye abba a sorba. És hát a tanáraink is. Zsigmond atya Szentföldön végzett, Lagrange-nak volt a tanítványa, a legnagyobb biblikusnak. Hát persze latinul adta le a Szentírásba való bevezetőt, latinul volt a legtöbb tantárgyunk, de abban a folytott légkörben, ott Esztergomban, mi azért nem úgy voltam, mint most, hogy van egy teológiai előadás, és a kispapnak ott van a mobília, millió emberrel tartja a kapcsolatot, annyi minden teendője van, és néha tanul is, hanem állandóan. Késhegyre menő viták a teológia kérdéséről, a különböző tantárgyakba fölmerült kérdésekről mi állandóan ebbe éltünk. Ezt nem lehet elmondani, hogy ez milyen tanulás volt. Talán a középkori nagy egyetemekből maradt valami ebbe folytott légkörbe, azok a disputák, az állandóan megrágása, megemésztése a hallott dolgoknak. És mindez egy nagyon aszketikus világban, mert hát valami hatan aludtunk egy szobába, vagy hát akkor öten noviciusok, vas ágyakon, és a szekrényben fele volt az enyém, fele a Vilmosé, és ott volt a két ablak között három csap, ott mosakoztunk, és hát ente egyszer volt fürdés. Szóval azért, igen, de ezeket mi nem észleltük. Nem, egyszerűen nem észleltük, és ebbe éltünk. És hát Zsigmond atya, aztán ott volt Vendel atya, szerintem egy nagyon picit autista beütéssel, és éppen ezért hatalmas nagy tudással, vagy hogy mondjam én, érdeklődéssel a szellemiek iránt. Ő filozófiát tanított. Bejött, elmondta latinul az imádságot, 3/4 órát beszélt filozófiáról, mondjuk a logikát tanította, véletlenül ránk nem nézett senkire, a rózsafüzérét babrálta, csak háta mögött ő volt a brumcsi, mert mindig valamiért brummogott, ami neki nem tetszett. De hát csodálatos órákat tartott, és lerakta azokat az alapokat, ami hiányzik. Azt, amit Arisztotelészék már leraktak logikából. Az, hogy az a definíciókat. Neki köszönhetem. Ennek a egyszerű kis teológiának, amit olyan vidéki teológiának voltak, leminősítettek egyesek, ennek köszönhetem az, hogy például megtanultam, hogy a meghatározások nagyon fontosak. Azzal még nem ragadtuk meg esetleg a dolog lényegét, de a partjainál megfogtuk. És ma egész Európa abba szenved, nem politikai, gazdasági, erkölcsi baj van, még mélyebb van, logikai zavar. Teljes, bocsánat a szóért, eltaknyolása a szavaknak, feloldása. Éppen tegnap idéztem konferencia beszédbe Konfúciuszt, aki azt mondta, hogyha egy ország vezetését nekiadnák, hogy hol kezdeni, kérdezték a tanítványai. Ott, hogy a szavak rendes használatára tanítaná az embereket, és kifejti, hogy miért. És ma a szavaknak az elkenése, mert vigyázzunk, gyűlölik ma definíciókat. Akkor, amikor a tudomány csúcsokat ért el a világtörténelemben a definíciók miatt. Mert a definíció az kirekesztés. Kemény kirekesztés. Hogy például mi a férfi, az kirekeszti, hogy az nem nő. Hogy mi ez, igen. És hogy ez nem az. Ez nem India, ez keresztény, gyökereivel a görög kultúrában nyúlik, ami India egy óriási érték, spirituális érték, a más világ. De amit itt elért a tudomány, az ugyanazon alapokon érte el, ami alapon a filozófia eljut odáig, hogy Isten felfedezi, hogy van egy végső alapja ennek a változó világnak, tehát, hogy meg tud igenis ragadni valóságot, hogy itt Kant itt lavírozott. Akármilyen zseni volt, vagy félreértjük, nem tudom, de igenis a valóságot képesek vagyunk átalakítani, tehát megragadtuk a valóságot. Most az más dolog, hogy rezgés jön, és én a színt látok. Rezgés jön, és én hangot hallok, de azokat a rezgéseket fogom. Nagyon fontos, amit mondok, definíciókat tanítottak meg velünk. És mikor Strasbourgba kerültem 1980-ban, hát doktorimat ott készítettem, jöttek hozzám kispapok, vagy papok, akik ott voltak, hogy tehát mi ez, mi az? Mi az, hogy megszentelő kegyelem? Hát hihetetlen. Hát 8. osztályban megtanította az Esperes úr, hogy az életközösség a mennyei atyával, Krisztus által a Szentlélekben, az egy új élet. A segítőkegyelem az alkalmi belső indítása jóra. Az olyan, mint egy kis drog. Kapott valamit az én képességemé a jóra. De a megszentelőkegyelem az isteni természetből való részesedés. Tehát, na most természetesen ezekkel vissza lehet élni, hogy azt mondjuk, hogy akkor tudjuk, hogy mi. Nem tudjuk egészen, mert az isteni természetet sem ismerjük. De megragadtuk valahol ezt a valóságot. Ezzel tudunk élni. És tessék azt elhinni, hogy a mai világnak a teológiát is szétnyalták az egészet. Itt nagy bajok vannak. Igenis, van egy filozófia perennis, egy örök filozófia, amelyek már eredmények. Például az, hogy minden dolog azonos önmagával. És ez a dolog nem az. Ez mindennek az alapja. És itt kezdődik, hogy a definíciók az állandó kirekesztés.
Tehát amikor te Franciaországba kikerültél, az a francia diáktársaid ilyen alapvető hittani ismeretekben fogyatékosak voltak?
Igen. Ez a megdöbbentő, hogy igen. És ott láttam az elcsúszásokat. Tehát, hogy tessék azt elképzelni, hogy mondjuk egy professzor 4,5 évet adott arról, hogy a fény, a világosság a János evangéliumba. És akkor az egész ókort, az egész világtörténelmet fölgöngyölítette. Egyszer tiszta görög volt a János evangélium, máskor tiszta zsidó. És hát most hogyan igazodjon ki egy kis pap, hogyha egyszerűen eleve nem olvasta a Szentírást mondjuk, eleve nincsen benne a hitben, nem tudja azt, hogy vigyázzunk, ezt írásként lehet kezelni, mert ez írás, de a tűz fészkébe nyújkálsz bele, mert ez kinyilatkoztatott írás. És ott vettem észre Strasbourgba, hadd mondjam, nyugatról óriási dolgot kaptam. Először is már választ adtak egyfajta szekularizmusra, amit haza próbáltam hozni, hogy arra ne menjünk, erre menjünk. Azért néha úgy kezeltek, hogy nagyon modern vagyok, máskor viszont nagyon konzervatív. Én amikor hazajöttem, és novicius mesterként folytattam itthon a munkámat, én pár év alatt tönkreverhettem volna a provincia szellemi életét, hogyha azokat mondom el, amit ott hallottam, és nem azokat, amiket a szívembe véstem, és megjegyeztem, hogy az milyen jó, és milyen jó válasz. Például volt két fiatal professzor, pap, aki 1,5 évet végig fecsegett Szent Ágostonról. Alig vettük elő, hogy Szent Ágostont olvassuk. És mindig az volt a mondani valójuk, hogy mi, akik valakit hallgatunk, mi a hallgatók is kreáljuk, teremtjük az értelmet. Na nyilván, hogy ebben van valami. Hát éppen ez tükröződik abba a kötetbe, amit 70 éves évfordulomra odaadtak, hogy hallgattak engem is közben, az Úristennel léptek kapcsolatba, nem velem, és már mást hallottak, és ők életet kaptak tőle. De azért a kiinduló az a mondat volt. Tehát, de ők ezt ad abszurdum vették. Tessék elképzelni, hogy a kispapokat úgy készítik föl a dogmatikára, a morálisra, hogy mi nous créons le sens. Tehát mi kreáljuk, teremtjük az értelmet, és akkor jelentkeztem, professzor úr, ha ön eljön a Rue Dotzingerbe, a Dotzinger utcába, ferencesekhez, és hát halálosan szomjas, és azt mondja, hogy Balázs testvér, kérek egy pohár vizet, nekem jogom van kreálni az értelmet? Még jogom van arra is, hogy megkérdezem, hogy milyen értelemben? Hát persze, úgy elváltozott az arca, és azt gondolta, hogy mit keres itt ez a paraszt ezen az egyetemen. Szóval vigyázzunk, ez az elbizonytalanítása a dolgoknak. Jogos mindaz, amit hallunk a modern gondolatban egy bizonyos mértékig. De ad absurdum, egy olyan lerombolással állunk szembe, amely hát lehetetlenné teszi az ember életet. Na most hát itt visszakanyarodva, nekünk olyan tanáraink voltak, Konrád atya, hát utána nézett a történelemnek, jognak. Ő a jogot is tanította, a történelmet is.
Szántó
Konrád, igen. Megírta a katolikus egyház történetét, ami sok bírálat érhet esetleg szakembertől, csak egyetlen szakember sem merte megírni. Szóval egy hatalmas vállalkozás, egy ilyen nagy vállalkozás mindig hiányokkal lép föl, de azért, ha valami gyorsan meg kell néznem, mi az, hogy arianizmus, akkor lehet, hogy előveszem. Ezek óriások voltak, akik nekünk adtak, és egyik-másik üldözött, börtönviselt ember, mint a Konrád atya. Ezeknek közük volt a vértanúsághoz, és azoknak az atyáknak, akikkel egy ebédlőben voltunk, akikkel együtt énekeltük latinul a zsoltárokat, egy Géza atya, később egy Kerubin atya, mikor odajött. Teket börtön szenvedte Krisztusért.
Ezt Szerga Mikolostorban voltatok együtt, tehát ott voltál novícius, ott volt a teológiátok akkor, ugye?
Igen, és hát a teológia vége felé nagyon kellett már a tanár is, pap is, hát fölküldtek Pasarétre, és hát én az orosz-magyar szakra küldtek, nem kérdezett meg a provinciális, hanem azt mondta, hogy kell az orosz szak, mellé a magyar, és hát akkor arra készültem, elsőre fölvettek, Pasarétre följöttünk, és akkor a hátralevő teológiát párhuzamosan az egyetemmel együtt végeztük.
Miért lettél Balázs? Te választottad, vagy pedig kaptad a nevet?
Akkor nem lehetett választani, hanem úgy adták. Akkor legtöbbször akkor tudtuk meg a beöltöztetési szertartásba, hogy mától kezdve a neved Balázs lesz. Mert utánozta a beöltözés a keresztséget. Ennek nagyon mély tartalma van. Aki szerzetes hivatást kapott, az így tud keresztény lenni. Ez nem egy második emelet a kereszténységre. Ha én nem erre válaszolok, akkor én nem vagyok keresztény. Tehát vigyázzunk, és ezt mutatja a szertartás, hogy utánozza a keresztséget. Új ruha, új név, gyertya a kézbe, és egy új befogadás, békecsókkal, hogy a testvérünk, vagy beleszülettem egy közösségbe. Na most később választhatták már az én novicius mesterségem alatt a nevet, és érdekes, sokszor az egyházban azért az ellentétes rendelkezés ugyanarra utal. Mert hogyha a keresztségemnek egyfajta vállalása ez, hogy én itt tudok keresztény lenni, ide hívott az Isten, hát akkor maradjon meg a keresztségbe kapott név. Tehát ugyan más a logika, és ugyan az mögötte a teológiai üzenet. És hát én nagyon megörültem a nevemnek, nem tudom, hogy miért.
Megörültél a nevednek, jó lehet Balázsról a mai tudomány azt mondja, hogy nem létezett, két emberből gyúrták össze, akit ma Szent Balázsnak tudunk, tehát elvész a múltba. Igen. És a legendák közé Szent Balázs, és mégis van.
Igen, hát azért én ezt meg mindig egy, hogy mondjam én, a történészek kutassák, ez nagyon érdekes dolog néha. hát az is a biblikumban, hogy az a Mária Magdolna, meg a Márta testvére, meg hány, bocsánat, darab asszony ez, vagy egy-e, ezt szépen lehet kutatni. De ami a szenteket illeti, én annyira nevetségesnek tartom azt, hogy megszüntetik, mert abban a pillanatban, hogy egy őskeresztény, akit kivégeztek, Balázs néven mi tisztelünk, akkor az Úristen méltóztat odaállítani egyet a sok vértanú között, meg vértanú püspök közül. Tehát én kapcsolatban is vagyok vele, amikor fölébredek, mindjárt mondom azt, hogy hát köszönöm, teremtő, megváltó, megszentelő Istenem, hogy új napot kezdhetek, élj az én szívembe, Szűz Mária, könyörögj érettem, védőszentjeim, Szent István, Szent János evangelista bérmálásba, Szent Balázs püspök vértanú és Szent Ferenc atyánk, boldog John Henry Newman, Lizői Teréz, könyörögjetek érettem, és hát az őrző angyalt, és már indulok mosakodni. Tehát én ezekkel kapcsolatban vagyok, és tudom, hogy ott áll valaki egy név mögött. Hát, és hát ezen a néven ismernek, meg is szerettem, úgyhogy ez lett hivatalosan is a nevem, megmaradt az István, de ezt használhatom, ugye az igazolványomban is benne van.
Nagyon szép alliteráló név, igen. És azóta is szoktál Balázs áldásban részesíteni minden szentmise végén híveket.
Hát, igen, viccesen mondtuk, hogy ugye én egész évben Balázs áldást adok, de hát nem Szent Balázs áldását, ugye? A másik majdnem úgy van, mint hát a rendben nagyon sok poén született, főleg Urbán atya által, hogy csak úgy nevezzük, hogy Urbi. A Márk atyát pedig ő Orbán Márk, és mondja, hogy ők ketten mindig Urbi et Orbi áldást adnak. Igen, hát abban a folytott légkörben is, ott a kommunizmusnak a veszélyes éveibe 64-től, ugye, azért érdekes módon belülről milyen szabadságot éltünk meg, és hát tele voltunk nevetéssel, vidámsággal, örömmel. Egy csodálatos, szép volt az az egész.
Egyetem, ott voltak-e mestereid?
Igen. Bárci professzor úr már nem tanított, de az egyik tanítványa tanított. Aztán stilisztikából is Szatmári tanár úr. Akkor Trencsényi Valdafel József a görögöket. Aztán az orosz irodalomban is, jaj Istenem, már a neveket elfelejtem, olyan csodálatos tanárnő volt. Aztán a finnugor nyelvészetbe Belenyák Zsófia vezetett be bennünket, ami több volt, mert például Finnországra vetített, Finnországról, és hát bemutatta az építészetet, hogy egy hatalmas kórházat építettek, és kikerült az építész két fenyőfát, hogy azt nem szabad kivenni. Óriási volt számomra az egyetem, főleg a nyelvészet, ott nem volt politika. És
az
akkor
is valahogy a filozófia,
meg.
Hogy a meghatározások ott vannak, nem? Tehát a konkrétsága vonzott. Jó lehet, a konkrétságon te messze túljutottál, amikor egy-egy szentbeszédet mondasz, akkor, de hát a konkrétból indulsz ki mindig.
Igen. Igen. Szóval ott azért például a hangtannal kapcsolatban, akkor az ószláv nyelvvel, a szláv nyelvészetbe egy szakmába még belettünk avatva. És azt mondom, hogy milyen jó lenne, ha a paptestvérek értenének valami szakmához. Szent Pál sátorlap készítő volt. Tehát, hogy valahogy talán a többi hozzáértő embert is jobban megbecsülnénk. De nagyon sokszor tapasztaltam azért, hogy hát én nagyon szeretem paptestvéreimet, olyan szeretetet kaptam tulajdonképpen mindenkitől. Ha volt valami irigység, féltékenység, nem nagyon jutott az el hozzám. Viszont azért azt vettem észre, hogy kocanyelvész legtöbb. Össze-vissza beszél a nyelvről.
Most mindenki nyelvésznek gondolja
igen.
magát.
Vagy például ilyesmi, hogy hát egyházzenész, vagy liturgikus szakember. Hát oda rengeteg tanulás kell, a szakma. Azzal, hogy engem felszentelnek, én nem leszek doktor univerzális.
Ez egy nagy kísértés egyébként nagyon a papság számára, igen. Hogy azt higgye, hogy azzal mindenhez ért, és mindenkinél jobban ért.
Biztos, hogy engem is megkísértett, vagy mindannyiunkat, mert érdekes, hogy egy más síkon kapunk egy tudást, de az Úr Jézus, amit hozott, a kinyilatkoztatás, de az közös a hívekkel, és azt kell szolgálni. Na most ez a végső tudás az emberről, ez nem a világnak az ismerete. Tehát azért a természettudományok és minden tudománynak megvan azért az autonómiája is. És hát ha valaki egy kicsit beavatást nyer egy szakmába, vagy csak akár a villanyszerelésbe, akkor ő nagyon jól tudja, hogy a Kovács mesterségben nem kapott beavatást. Tehát ez az alázat, és az egyetemen ezt megtanultuk. Én megtanultam. És hát kiváló tanáraim voltak ott is, már kezdenek elmosódni, főleg a szemináriumok. Főleg a szemináriumok. Ahogyan például bemutatták a legnagyobb oroszokat, egy Puskin például, tehát rokon valahogy Petőfivel is, vagy ahogy a szimbolistákat bemutatták a 19. század vége, 20. századi eleje, és azok a tanárnők szinte Szovjetunióból menekülhettek ide, mert itt már ilyenekkel lehetett foglalkozni, hogy hát akiket nem lehetett szociálba beletenni, a szociál irodalom történés szemletébe, azokat már értékelték. Vagy a nyelvi elemzésekben, a strukturalista elemzéstük kezdve, beleszagoltunk olyan dolgokba, amelyek megragadtak bennünket, hogy amely igazi tudomány volt, vagy igazi tudományos megközelítés volt, hiszen igen, hát fejlődik azóta is minden.
Orosz irodalommal kapcsolatban jut eszembe a beszélgetésünk elején, mondtam, hogy sokak számára te vagy a starec, ahogy Dosztojevszkijnél ismerjük. Kikéred-e magadnak ezt, vagy pedig elfogadod?
Hát nem tudom, mit tegyek vele. Hát furcsa. De tulajdonképpen lehet, hogy a starec is úgy volt, hogy nem tudta, hogy mit tegyen vele. És ha nem tudta, hogy mit tegyen vele, akkor volt jó helyen. Mondott neki egy szentírás idézetet, amit ő is élt, vagy szeretett volna élni. Vagy egyszerűen csak megértette. Vagy átélte az, hogy tulajdonképpen, mert a starec azért az a nyugati magiszter, mester, átélte nagyon az, hogy ez idehozta a lelkét hozzám, míg közben még mondja, akkor is szoktam ám fohászkodni, hogy szentélek, most segíts, mert nekem semmi mondani valóm nincsen. És legalább megértem, vagy egy imádságot mondok, vagy megáldom. Tehát én azt hiszem, hogy ez a starecség, meg a mesterség, ez egy nagyon megható tanítványság ez. Tehát, hogy oda löknek engem az egyetlen mesterhez, egyeti tanítótok a Krisztus, mert már nem vagyok olyan naív, mint fiatal papkoromban, hogy én aztán mondok neki valamit. Oda jön a maga gyászával. Nem, most már leállok arról, hogy még a vallásos szöveg is sérthet egy gyászolót. Sérthet. Ő is vallásos, ő is hisz. Most nem azzal van probléma, hogy ő átment az örökkévalóságba, ott van-e Istennél, és én mondom ezeket a kegyes szavakat, nem, hanem így gyász van. Éppen nem régen egy nagyon kedves valaki halt meg, és ott prédikáltam. Prédikálok erről és arról, és rájövök arra, hogy túl hamar beszélünk. Tehát, hogy kezet fogok vele, és azt mondom, hogy imádkozom érte. Ez rettenetes nagy esemény. Nem. Nagyon. Nem biztos, hogy kell szólni. A starec nem biztos, hogy szól, ha őszinte.
Nagyon fontos, amit mondasz, mert most így közben, hogy hallgattalak, gondolkoztam, hogy hát ki is az a általam elképzelt starec, és nagyon rád élik. Tehát aki a világtól ugyan kap sok jó szót, elismerést, figyelnek rá az emberek, de valahogy a struktúrában nem evidens, hogy oda kell rá figyelni, mert nem formális hatalom van a kezében, nem olyan megbízatás, amitől ő kijelenthet, és intézkedhet, és rendelkezhet, és azt mondhatja, hogy ez úgy van, hanem az egyszerű emberi átimádkozott bölcsesség, ami most is érződik belőled, hogy van, amikor a hallgatás több, mint a beszéd, van, amikor a vallásos igazság fölidézése is sérthet egy adott szituációban. Tehát ennek a mértéknek a tudása, azt hiszem, a te nagy kincsed, és nyilván az a sok információ, sok impulzus, ami ért, egy nagyon jó ötvözetet hozott ki belőled, hogy ez az érzékenység megvan benned, és ezért vagy az, aki vagy, azt hiszem.
Hát erről magamról azért így nem szoktam ám gondolkodni. Érdekes, hogy mennyire érzékeny az ember, mennyire önközpontú, majdnem, hogy önző is, és mégse. Nem, ezek, hogy most én ilyen vagy, olyan vagyok, idegen tőlem. Hát most, hogyha erről beszélünk, akkor kell beszélni, de nagyon jó meghatározást adta, hogy ez a struktúrában nincs struktúrában, az egyház struktúrában nincs nekem hatalmam. És amikor valami is volt, az nem nekem való volt, hogy egy évig provinciális voltam, vagy a házfőnök is. Inkább ott a házfőnök is olyan anyai vonások jöttek elő bennem, hogy sütöttem, főztem, oda tettem nekik az ételt, vagy ez a gondoskodás, amit édesanyámtól tanultam. És persze az embert, a hiúság, minden az vonza, de az Úristen mindig megmentett attól, hogy valamilyen egyházi hatalom legyen a kezemben, kiszedett minden, de nagyon jó, mindig nagyon jól tette, és hát ezért persze az emberek meg jönnek, írnak, hogy X papot én helyezzem el oda meg... Hát mondom, ajtókilincset tévesztettek, hát a bíboros úrhoz kell menni, meg megdöbbentő, hogy az emberek ezt a kettőt keverik. És hát visszatérve az előbbire, hogy tudod, azért nem kell ám nagy tudás, meg életszentség ahhoz, hogy valaki sztaresz legyen, hanem őszintének kell lenni, és át kell élni azt, amit a másik él, vagy ahhoz hasonlót átélni, és akkor gondoljak bele, hogy mennyire sértett, minden sértett édesanyám halálakor. Minden. Minden szó. Legjobb még az volt, hogy fogadd őszinte részvétemet. Ez a megkövült szó. Ez segített. De akkor meg az fájt, hogy ő közelebb áll hozzám, akkor miért csak ezt mondja?
Igen.
Minden sértett. Az főleg sértett, hogy hány éves volt. Mert erre utalt, hogy odavaló. Nem odavaló. Az, hogy elmegy valaki, akit szeretünk, és hogy a szeretet megszakad, úgy érezzük, ez nem évek kérdése. És eszembe jut egy amerikai történet, a Johnny, ma már nem olvassák, kis protestáns lány, fejest ugrik a vízbe, és úgy húzzák ki, mert gerince összeroppant, és majd belehalt, és béna lett. Lassan derül ki, tolókocsi, és egy ilyen baptista, vagy nem tudom milyen istentiszteletre kijövet, kegyes protestáns nénikék vigasztalják, hogy az Úr milyen keresztet adott, és milyen erősnek tartik, vagy valamit. Azt mondja, olyan düh fogott el. Hát ő is ott volt a gyülekezetben, hát hívő, de sértett ez a kegyes szó, és persze itt nem protestánsokról van szó, a katolikus ugyanilyen kegyes lehet, és mondja a szent szöveget, pap is mondja, ne szóljon még semmit. Jó barátai 7 nap és 7 éjjel eljöttek hozzá, és ott ültek, és egy szót se szóltak. De amikor kezdtek beszélgetni, abból nagy perpatval lett. Istennel szálltak perbe, jobbal perbe szálltak, meg akarták magyarázni neki, hogy ő miért szenved. Szóval, és sok minden van ilyen, hogy például az embereket is arra is rájöttem, hogy én rászoktam ömleszteni a teológiai meglátásaimat, tudásomat fiatalkoromban a másikra, aki bejött valamiért, hát nem azért jön be, nem azért, hogy hallgassam meg. És mindig ő benne van valami, ami megláttatja, hogy te itt van az egérút, itt megszökhetsz, hát te mondtad.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Barsi Balázs ferences szerzetes volt a beszélgetőtársam, aki január 5-én ünnepli 70. születésnapját. A megkezdett beszélgetésnek van egy második része, amely vasárnap a 9 órakor kezdődő Hitvilágban hangzik el. Kérem, hogy akkor is tartsanak majd velünk. Áldott boldog új esztendőt kívánok minden kedves hallgatónak. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé.